Marci vagyok, a mai adásban az úgynevezett romantikus csalókról beszélgetünk Janecskó Kata oknyomozó újságíróval, a Nők a hálóban című nemrég megjelent könyve kapcsán. Kata közel 20 éve ír igazságszolgáltatásról, bűnügyekről. Női történetekre koncentráló bírósági tudósításaival 2016-ban elnyerte a Zsigmond Márta média díjat. Első önálló könyve Ártatlanul elítélve címmel 2021-ben jelent meg. Az újságírás mellett meséket és novellákat publikál, és most indult egy rendkívül érdekes True Crime podcastja is, Eltűntek címmel, Sebestyén Csabával itt a Partizánon, amit nagyon ajánlok a hallgatóknak. A Partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok, a Partizán podcastot pedig kövessétek a YouTube-on vagy bármely podcast applikáción. Köszönet Irsik Bencének a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Szia, Kata!
Szia, sziasztok!
Üdv itt a podcastban. A könyved olvasása során nagyon sok érzelmet átéltem, és egy csomó ilyen személyes élményem is feljött közben, és majd lehet, hogy beszúrogatok ilyeneket a beszélgetés során. Ami nagyon érdekes volt számomra, hogy mennyiféle csalást bemutatsz, és hogy nagyon sokféle oldalról, az áldozatok oldaláról, a csalók oldaláról, a hatóságok oldaláról. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi volt az számodra, ami ebből a legtöbb újat mutatta, vagy az előzetes mondjuk feltételezéseidhez képest, vagy téziseidhez képest a legtöbbet adta pluszban, vagy a legmeglepőbb volt akár?
Hát nekem a legmeglepőbb tanulság az volt, hogy mennyire kegyetlenek tudnak lenni ezek a csalók. Tehát az ember engem is hajlamos volt eleletig úgy elképzelni, mint hogyha ezek nem olyan nagyon súlyos dolgok lennének, tehát hogy kemény dolog persze csalás áldozatává válni, de hogy valóságban ez még sokkal-sokkal rosszabb, mint ahogy elképzeltem. Egyrészt az áldozatok történeteiből kiderül, hogy tényleg voltak itt öngyilkosság szélére sodortak. Másrészt pedig a csalók oldaláról ez a iszonyatos kíméletlenség, hogy azt is, tehát az utolsó utáni pillanatig is viszik végig, a mínuszba is taszítják azt, akivel korábban akár együtt voltak, szerelmet színlelve hosszú ideig, vagy volt egy olyan csaló, aki egy szklerózis multiplexes áldozatot pumpolt még akkor is, amikor az illetőnek már nem volt semmi pénze, és már nagyon beteg volt, és neki lett volna szüksége támogatásra, és a csaló még ebben a pillanatban is még próbálkozott, hogy még több pénzt lehúzni róla. És úgy, hogy elvileg megismert, tehát elvileg már volt alkalma megismerni ezt a nőt, nem tudom, cseteltek tök hosszú ideje, tehát lehetett volna annyi emberi kapcsolat kialakulva erre az időpontra, mert hogy legalább eddig nem menjen el, de nem.
Igen, ezzel talán nagyon nehéz mit kezdeni emberileg, hogyha az ember nem olyan beállítottságú, hogy képes ilyen kegyetlenségeket megtenni, hogy férhet ez össze meg egy emberben egyszerre, hogy ennyire kegyetlen, és ennyire jól színleli azt, hogy érzelmekre képes, vagy kapcsolatra képes, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól eljátsza azt, hogy ő szerelmes, és ő tényleg kapcsolatra vágyik. És nekem a bántalmazásról hozott tudásommal nagyon egybecsengett az egész, tehát nyilván ez is egyfajta bántalmazás, de hogy nagyon-nagyon rendre hozza azokat a jeleket, azokat a figyelmeztető jeleket is, meg azokat a ilyen lépéseket, stációkat, amiket egy bántalmazó kapcsolat hoz, de itt még mintha még kitekertebb lenne az egész, és egészen elképesztő tényleg helyzetek rajzolódtak ki. Van is, fel is írtam egy idézetet az egyik csalótól, amikor szembesítik azzal, hogy mekkora kárt okozott, és azt mondja, hogy hát az, nem, az más bántás, ő nem bánt senkit, és azt is mondja, hogy utálom, ha valakit bántanak, pláne egy nőt, erre nagyon allergiás vagyok. És ekkor te szemtől szembe beszéltél ezzel a csalóval, ugye?
Igen, vele a börtön, tehát ő már el lett ítélve, és jelenleg, ha jól tudom, még mindig talán Sopron-Kőhidán tölti a jogerős büntetését, és igen, megdöbbentő volt, hogy ő mennyire elválasztja magában azt, amit ő tett attól, amit ő maga bántalmazásnak gondol. Ugye ő avval hencegett, az kétes, hogy mennyire igaz, nem sikerült teljesen pontosan tisztázni, hogy a Orosz Bernadettet még támogatta anyagilag.
Igen, az egy nagyon érdekes szál volt benne. És akkor esetleg el is kezdhetnénk, ez az első történet a könyvben is, ugye a Zsoltnak a története, akinek a beceneve Patkány, és az áldozatok így is emlegetik egymás között. Levezethetjük gyorsan az ő sztoriát, egy Adrien nevű, vagy Adriennek nevezett nőt forgat ki a vagyonából, nem tudom.
Igen, több nőt is képzelően nehezen fogom tudni a neveket észben tartani, mert mindenkinek minden áldozatban megváltoztattam a nevét az eredetihez képest, tehát lehet, hogy ezeket az álneveket, amiket adtam, keverni fogom, de ugye ő több nőt is kifosztott, több nőnek a története is szerepel, ami vele kapcsolatos, tehát a Zsolttal kapcsolatos. Ugye Zsoltban az az érdekes, hogy ő személyesen működött, tehát ő valódi párkapcsolatokat, vagy párkapcsolatnak tűnő kapcsolatokat alakított ki nőkkel, együtt élt velük, együtt ünnepeltek születésnapokat, karácsonyt, úgy tett, mintha valóban együtt mentek nyaralni, tehát mintha valóban a társa lett volna ezeknek az embereknek, ezeknek a nőknek, és közben meg egy adott pillanatban, amikor elérkezettnek, látta az időt, egyszer csak felszívódott, és magával vitt rengeteg pénzt, de itt ilyen 10 milliós nagyságrendről beszélünk.
Fú, ezeknél a részeknél, amikor ezek a írdatlan összegek így előkerültek, hogy mennyit csalt ki ezekből a nőkből, annyira, nem tudom, ez az érzés, amikor az ember olvassa, hogy ennyi millió és annyi millió, és ez a nő annyira be van hálózva érzelmileg, és nagyon, én csak így empátiát tudtam érezni ezekkel a nőkkel, és így nagyon-nagyon nehéz is lehetett nekik még akár álnéven is megnyílni erről, nem? Mert ezek olyan dolgok, amikről még sokkal, sokkal kevesebb mértékű csalás esetében is, vagy behálózás esetében is, amikor az ember csak úgy nagyon-nagyon naív és visszanéz utólag, és azt mondja, Jézusom, mit csináltam, azt is nagyon nehéz bevallani, akár még a szeretteinknek is, hogy mi történt. Hogy tudtak ezek a nők megnyílni neked, és milyen volt ez az ő részükről?
Hát változó, mert hogy nagyon különbözőek azért az áldozatok személyiség szempontjából, ez szerintem tök fontos egyébként, hogy nem nagyon lehet arról beszélni, hogy egyfajta áldozat típus van, és akkor hanem tényleg arról van szó, hogy ez bárkivel megtörtént, vagy szinte bárkiből lehet áldozat, és hogy ennek megfelelően volt, aki könnyebben szóra bírható volt, és volt, aki nehezebben. Volt, akinek az volt az egyik fő akadálya annak, hogy beszéljen, hogy neki nagyon fel kellett arra készülni, hogy az elbeszélés által újraélje a vele történteket. Nem csak a szégyen, vagy az a saját magának a hibáztatása dolgozott az ellen, hogy beszéljen, hanem az is, hogy ez baromi nehéz újra átélni mindazt, ami történt. Ő például azt hiszem, hogy nem olvasta még a könyvet, bár kapott bele példány, de mondta, hogy az kell neki majd egy külön lelki állapot, hogy képes legyen elolvasni, amit tökre megértek.
Uh-huh. Egy csomó olyan vonala is van ennek, hogyha még az ember nem is élt át konkrétan ilyen méretű vagy mértékű csalást, vagy ilyen típusú kapcsolatot, szerintem egy csomóan tudnak ahhoz a részéhez kapcsolódni, hogy milyen könnyen el tudunk bizonytalanodni akár a saját ilyen intuíciónkban, vagy ilyen gut feelingünkben, amire hallgatni kéne, vagy az ilyen első ilyen red flagek, vagy az első ilyen figyelmeztető jelek, amik mondjuk egy kapcsolat során akár meg is jelennek, de valahogy, tehát hogy pont ez mutatja, hogy mennyire ügyesek ezek a csalók, és mennyire jól csinálják, hogy pont úgy ágyaznak meg, úgy készítik elő a történeteket az ismerkedés során, hogy minden hihetővé válik, és minden elbizonytalanodást el tudunk hessegetni. És itt tényleg eszembe jutottak olyan mozzanatok is az én életemből, amikor tudtam, hogy valaki úgy problémás, vagy úgy, jaj, nem is tudom, de hogy nem tudom, hogy crusholtam rajta, meg úgy nagyon vágytam valakire, meg úgy nagyon elegem volt már, hogy nincs kapcsolatom, és egy ilyen hirtelen felindulásban, még emlékszem, hogy mondtam is a barátnőimnek, hogy ez az ember, ez egy probléma, de hogy én így most ezt annyira szeretném, és emlékszem, hogy a barátaim közül többen mondták azt, hogy jaj, hát figyú, igazából miért ne próbálnád ki, lehet, hogy egy ilyen viharos kapcsolat, de hát nem tudom, ez milyen szép is lehet, meg nem tudod, amíg nem próbálod meg, és hát ugye azt gondolják az emberek, vagy azt gondolták az ismerőseim, hogy hát az én már éltem eleget ahhoz, hogy mondjuk észrevegyem, ha valami gáz van, és akkor abba hagyjam. És akkor ez a konkrét kapcsolat egy ilyen 10 hónapos kapcsolat lett, ami aztán borzalmas volt, és aztán nagyon nehezen is ért véget, és aztán nagyon, nagyon szar volt így visszanézni, hogy basszus, én is, nekem is ez volt az érzésem, hogy de hát én tudtam, és mégis belementem, és milyen hülye voltam, és De ugyanígy mondjuk, mit tudom én, sikerült egyszer egy csalónak kicsalni a marketplace-en belőlem egy használt laptopot, mert úgy pont úgy csinálta az egészet, meg pont úgy kommunikált, hogy elhittem neki, hogy ő küldi a pénzt, nekem csak fel kell adni, de hogy akkor lép a tranzakció életbe, szóval az ilyen összes ilyen fasság, amit az ember úgy nem is tudom, lehet, hogy ez egy scam, de valahogy pont annyi igazság van minden mozzanatban, amiben úgy tudok kapaszkodni. Uh-huh. És akkor ezt most így jó hosszan mondtam el, de valahogy rá tudtam ismerni minden történetben valamire, amit ha ez én is lehettem volna, vagy így könnyen lehettem volna.
Nekem így az intuícióval kapcsolatban két dolog jut eszembe, amit így szerintem érdemes elmondani. Az egyik az, hogy ebben is tökre hasonlít a bántalmazáshoz, vagy bántalmazásszerű a működésmódja ennek a csalásnak is, hogy nagyon sokaknak nem nincsenek már olyan barátai, akikhez fordulhatnak, mert hogy a bántalmazó vagy a csaló leépíti, vagy a dolgozik, hogy leépítse a baráti kört. Ez a Zsolt, ez megcsinálta az egyik áldozatával például azt, hogy kamu sértő SMS-t küldött a nő nevében a nő barátnőjének, hogy az aztán többet ne álljon vele szóba. Tehát akitől félt, hogy esetleg segíthet őt leleplezni, őt inkább így eltakarította a képből. A másik maga, ami az intuíció ellen dolgozik, hogy például a Zsolti esetében ő pilótának adta ki magát többek előtt, és mondjuk volt neki ilyen kis gurulós bőröngye is, meg volt, csináltatott magának egyenruhát, és hogy volt, aki azt mondta, hogy ez annyira hihetett, tehát hogy annyira filmszerű lett volna, annyira valószerűtlen, hogy ez az egész kamu lenne, tehát hogy akkor már az ember tényleg egy filmben érzi magát, és át ilyen biztos nincsen a valóságban, tehát ez az érzés is dolgozik az ellen, hogy lebukjanak.
Uh-huh. És ez tök érdekes, hogy tényleg nem hiába van ez a mondás, hogy túl szép, hogy igaz legyen, de sajnos tényleg pont ezt ellensúlyozza az a borzalmas mennyiségű ilyen programozás, amit a romantikus filmek, meg a romantikus történetek adnak, és talán ez volt a legdurvább, ez nekem mondjuk már régóta egy ilyen nünükém, hogy így lebontani ezeket a romantikus szerelemről alkotott képeket, mert ezek nagyon-nagyon segítenek ahhoz, hogy az összes intuíciónkat dobjuk a kukába egy ilyen tökéletes tár, úgynevezett tökéletes társ, aki valahogy úgy tűnik, hogy éppen mindent megad, amire vágytunk. És igen, és egy ilyen filmbeillő hős, egy filmbeillő szerelem, amire a vágyat kialakítják életünk során, tényleg kicsikorunktól kezdve a mesék, a történetek, és ez nagyon érdekes volt, hogy talán, hogyha a megelőzéssel valamit lehet kezdeni, az ez, hogy az ilyen romantikus szerelemről alkotott képet, azt kicsit átkeretezzük, vagy legalábbis az, hogy ennek hogy kéne mennie.
Igen, abszolút. Sőt, volt egy kutatás, azt hiszem, angliai kutatás, ahol azt nézték, hogy áldozatoknál próbáltak belülni azt, hogy mi az a közös vonás, vagy vannak egyáltalán közös vonások közöttük. És az összes előfeltevés az megcáfolódott, tehát nem volt semmi konkrétum, kivéve egyetlen egy dolgot, és ez a romantikus világkép az, amit te mondasz. Tehát a romantikus hiedelem, hogy majd egyszer lehet, hogy megtalálom a tökéletes társamat, akivel tökéletes szerelemben lehet részem. Tehát akik ilyen mondatokkal egyetértettek, ők váltak nagyobb eséllyel áldozattá a többieknél.
És még azt írtam fel itt a kutatásoknál, amikor a könyvben erről van szó, hogy nagyon nagyobb érzelmi megrázkódtatást éltek át, akikből pénzt csaltak ki, tehát nem mindig van arról szó, hogy pénzt csalnak ki, de hogy az nyilván mindig nagy megrázkódtatás, hogyha csaló áldozata az ember, de hogy a pénzcsalásoknál ott még durvább ez a trauma. Durva lehet, hogyha még családi pénzről is van szó, vagy gondolom örökölt lakásról, vagy bármi ilyesmiről, mert egy csomó esetben ugye azt láttuk, hogy kiforgatta a csaló a saját lakásából, amire nagyon nehezen szerezte egyébként meg a pénzt, nagyon keményen megdolgozott érte, tényleg olyan nagyon érzékletesen le van írva, hogy milyen fontos volt az a kis lakás annak a nőnek, amire végre összeszedte a pénzt nagyon sok év alatt, vagy mondjuk egy családi örökség volt, vagy közös vagyon a családdal. Hogy beszélnek erről ezek a nők, erről a fajta veszteségről?
Hát volt ez a nő, pont akit az előbb említettél, aki a kis lakását, amit olyan ékszerdoboznak tartott, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon szeretett, miután azt elvesztette, utána nem tudott a lakópark közelébe menni gyakorlatilag anélkül, hogy ne legyen rosszul, vagy egyszer próbálta meg, és akkor egy szabályos ilyen nagyon durva rosszul lét tört rá, amikor a közelébe ment, tehát hogy olyan iszonyatos veszteség ez, és tényleg ilyen több szintű trauma, hogy egyrészt elveszik a pénz, elveszik a bizalom, a saját magáról alkotott kép is meglecsony, hogy ez ahogy lehettem ilyen hülye idézőjelben, és akkor még ott van az a szerelem is, ami elveszett, meg az egész romantikus világkép is megreped, vagy megborul. Tehát hogy tényleg egy ilyen nagyon sok szintű veszteség az, amit ezek a nők átélnek.
Uh-huh. Talán végig is mehetnénk azon, hogy sikerül kiforgatni őket. Tehát mik azok a technikák, amiket alkalmaznak ezek a csalók? Most nyilván többféle sztori van online és offline csalások, tehát hogy számodra mi rajzolódott ki, hogy lehetséges az, hogy mondjuk egy ilyen féltve őrizgetett kincset, mint egy lakás, végül egy nő képes legyen feladni egy ilyen férfi kedvéért? Mik azok az ígéretek, mik azok a taktikák, amiket alkalmaznak?
Szerintem igazából két fő irány van. Az egyik az, amikor a férfi saját magát mutatja szerencsétlennek vagy bajba keveredetnek, akinek szüksége van a nő segítségére és támogatására. Ilyen volt az, amikor a Zsolti például bizonyos nőktől úgy csalt ki pénzt, hogy súlyos betegnek adta ki magát, akinek a nem tudom, drága külföldi műtétjére kell a pénz. Tehát van ez a vonal, de ugyanez vonatkozik az online csalók egy részére is, akik mondjuk azt mondják, hogy nem tudom, kalózok fogságába került a hajójával együtt, vagy ugye a szomáliai kalózok fogságába került, tehát van ez a önmagát sajnáltató, és a saját szabadulására, vagy a saját gyógyulására kéri a pénzt, és van a másik típus, amikor a közös jövő ígérete az, ami a mézes madzag. Nagyon sokszor van az, hogy külföldre, mondjuk külföldi közös jövőt tervezgetnek, vagy közös házat akarnak építeni, és ahhoz van szükség, vagy közös vállalkozást indítani, és ahhoz van szükség pénzre. Kisebb léptékben online csalásnál akár csak az, hogy el tudjon jönni az országba, hogy össze tudjanak házasodni, hogy egy országba kerüljenek, tehát egy személyes találkozó létre tudjon jönni. Tehát ez a két fő típus van szerintem. Uh-huh. És akkor ezen belül váltakoznak a sztorik, hogy éppen nem tudom, tényleg volt, ahol görögországi szállodát üzemeltettek volna együtt a terv szerint, erre ment el a kislakás. Végül volt olyan terv, hogy Olaszországban fognak együtt élni egy már kinézett házban, tehát ott például meg volt a háznak a fotója, meg az ingatlanos hirdetés, amit látott az áldozat, és voltak is ott a helyszínnél, tehát hogy egészen elképesztő, hogy milyen mélységekig el tudnak menni.
Nagyon durva. És most lehet, hogy aki nem olvasta a könyvet, meg nem annyira ismeri ezeket a történeteket, most ilyeneket hall, hogy kalóztámadás, meg pilóta, meg izé, és így akkor lehet, hogy így az jut eszébe, hogy na jó, de azért most komolyan, tehát ezt hogy lehet elhinni. És szerintem tök jó lenne ezt még feltérképezni, hogy lehet elhinni, mert hogy azért ez nem itt kezdődik nyilván a sztori, hogy kalózok megtámadták a hajót, amin vagyok, és nem tudom mi, hanem hogy tényleg vannak ezek a tipikus foglalkozások, amiket választanak a csalók, attól függően, hogy milyen típusú csalásról van szó, de hogy pontosan tudják, hogy hogy kell előkészíteni azt a sztorit, hogy amikor a kalóztámadásra kerül a sor, akkor az beleilleszkedjen ebbe a képébe a nőnek. Tehát, hogy nyilván, hogyha sikerült eladnia, hogy ő olajmérnök, vagy hajón dolgozik, vagy pilóta, vagy nem tudom, hol él külföldön, akkor addigra, amikor a kalóztámadás történik, meg a hasonló tényleg ilyen filmbe illő sztorik, akkor az valóban hihető legyen. Ezt hogy tudnánk megértetni azokkal, akik tényleg nem, mondjuk nem empatizálnak ezekkel a történetekkel?
Az, hogy ez tényleg hosszú időn keresztül épül fel, és nagyon-nagyon meg van alapozva. Tehát, hogy kialakul egy olyan kapcsolat, amikor éjjel-nappal beszélnek egymással ezek az emberek. Még egy tipikus online csalásnál, amikor mondjuk olajmérnöknek, vagy katonának, vagy hajón dolgozó valakinek adja ki magát. Rendkívül intenzív kommunikáció, ami nagyon hosszú időn keresztül, és ügyesen elhintik ezeknek a magvait, és nagyon erős vágyat alakítanak ki a személyes találkozásra, aminek ugye az akadálya lesz. Tehát, hogy el fogja hinni azt, hogy a másik is ugyanannyira akarná őt látni, hogyha nem ütközne valamilyen rendkívüli akadályba, vagy nem történne valamilyen katasztrófa. Éppen mert hogy addigra már annyira elhiszi, hogy viszont szereti őt, tehát annyira el tudta azt hitetni, mert hogy hosszú időn keresztül tényleg ezek reggel, jó reggelt üzenettel keltik, és este jó éjszakát üzenettel búcsúztatják, és iszonyatosan időigényes egyébként ilyen csalókkal, online csalókkal beszélgetni, de hogy nekik tenger sok idejük van, és tényleg elárasztják az embert a szeretetnek, meg az odafigyelésnek a jeleivel.
És talán még az is benne van, nem, hogy azt a fajta érzésünket is bekapcsolja, hogy segíthetek valakin, hogy talán ez is egy ilyen nagyon elemi dolog. Tehát, hogy szeretünk a hős szerepében lenni, a megmentő szerepében, hogy én lehetek az, aki segít ezen az emberen, és hát kinek ne esne meg a szíve egy beteg, vagy egy bajba jutott emberen, és hát nagyon nehéz arra szerintem nemet mondani, amikor, főleg amikor érzelmileg valakihez nagyon kötődünk, szerelmesnek érezzük magunkat, és lehet, hogy nem találkoztunk, de attól még ez számomra egy igazi kapcsolat, és én is megint csak egy saját példát tudok hozni. Estem én is szerelembe online kapcsolatban egy kanadai nővel, akit soha életemben nem láttam, de úgy éreztem, hogy úristen, hát ez az elsőprő szerelem. Hát én kész vagyok kiutazni, én kész vagyok bármire, vagy ő utazzon ide, vagy lalala. Hál' Istennek aztán végül nem lett ebből semmi, iszonyatos költsége lett volna mondjuk pénzügyileg, meg aztán nem is sikerült jól, de hogy teljesen át tudom érezni azt, hogy hát én segítettem volna rajta, ha ő bajba jut, én kész lettem volna segíteni, hogyha ő úgy dönt, hogy engem így ki akar forgatni valamiből, valószínűleg könnyű lett volna. Hogy valahogy szerintem még ezt talán érdemes megérteni.
Abszolút, meg egyébként nem is restek erre rájátszani a csalók, tehát hogyha érzik a hezitálást, vagy érzik azt, hogy a másik elkezd gondolkozni azon, hogy lehet, hogy még se adnék ennyi pénzt egy idegennek, hogy de hát cserben hagynál, de hát azt mondtad szerez, de hát most hazudtál egész végig, nem volt igazi eszrem, tehát hajlamosak átmenni egy ponton ilyen érzelmi zsarolós, számon kérős vonalba is, aminek azért szintén nem könnyű ellentartani.
Uh-huh. Igen.
Tényleg a szocializációnknak a következményeként is, hogy most akkor én az önképemben hogy abba bele, hogy én egy ilyen kőszívű valaki vagyok, aki nem segít a szerelmemnek, amikor az rászorul, és hogy egyszer alakul így a helyzet, hogy pont az én segítségemre van a szüksége is, hogy én nem lehetek az az ember, aki cserben hagyja őt.
Fú, tényleg ez nagyon durva. Meg hát azt is gondolom érdemes látni, hogy azért itt sokszor olyan áldozatokról van szó, akik vagy már egy ideje magányosak, vagy egy ideje egyedül vannak, és tényleg ők is mondjuk keresnek kapcsolatot, vagy már régóta úgy érzik, hogy így nincs nagyon szükség rájuk. Nyilván, tehát sokféle áldozat van, meg ezt mondtad te is, hogy nincs egy ilyen konkrét kategória, amiben be lehet őket sorolni, de azért több nőnél megjelenik ez a szál is, nem? Hogy így vagy reményvesztettség, vagy így ilyen érzelmi kiszolgáltatottság, vagy veszteség után találják meg őket, és hát nyilván azokat fogják kiválogatni, akiket aztán lehet mézes madzaggal húzni.
Igen, meg az még egy olyan tulajdonság, ami többeknél előjött, hogy mondjuk hosszú kapcsolat vagy válás után vannak, és hogy egyszerűen nincs is rutinjuk így a társkeresésben, tehát hogy nem gyakorlottak, vagy nem az van, hogy nem tudom hány különböző emberrel való randi van a hátuk mögött, hanem mondjuk van a hátuk mögött egy házasság, ami tartott, nem tudom, 10 évig, 20 évig, 30 évig, és akkor kerülnek hirtelen abban a helyzetbe, hogy most akkor nulláról kezdünk ismerkedni.
És egyébként a csalók mennyire vallják be, amikor mondjuk már el lettek kapva mondjuk egy Zsolti, vagy nem tudom, hogy hány csalóval sikerült beszélned, vagy akikről tényleg így lehet tudni, hogy mik a taktikáik, hogy mennyire tudatosak már az első perccel, és hogy válogatnak, vagy van-e akár csak személyes szinten, amit mondtak, hogy ilyen bevált módszer, hogy válogassák ki azokat, akikkel mondjuk meg lehet ezt csinálni.
Zsoltival beszéltem erről, és ő azt mondta, hogy ha jól emlékszem arra, amit mondott, hogy ő valahogy így megérzi, nem tudok rá jogszót, mint egy ilyen ragadozó ösztön, hogy megérzi azt, hogy kivel érdemes kezdeni. És hogyha valaki azt érzi a ismerkedés első pillanatában, hogy ő belőle nem lenne jó áldozat, akkor őt így hagyja, tehát akkor nem fetszöl bele több energiát, hanem azokra koncentrál, akiktől reméli azt, hogy majd sikerül lehúzni őket.
Azért Zsolti esetében is a megérzés párosul, vagy hát a megérzés mögött talán az van, hogy az ismerkedés során azért így tesztelget, és kiderül az, hogy mondjuk egy-egy adott ponton nem tudom mennyire képes nemet mondani a nő, vagy mennyire tud el. Tehát, hogy így el tudom képzelni, mondjuk mint egy bántalmazónál, egy klasszikus bántalmazónál, hogy persze a megérzés, de valójában az van, hogy hát próbálkozik, és ha látja, hogy ez egy ilyen nehezebb eset lenne, vagy ez egy ilyen nagyobb erőfeszítés lett, akkor inkább így a könnyebb irányba, vagy nem tudom.
De szerintem ez abszolút van, meg beszéltem a könyvhez egy ilyen Krav Maga oktatóval, aki ilyen önvédelmet tanít, és ő mondott egy ilyen tök jó példát erre, amit így simán el tudok képzelni, hogy mondjuk egyszer elmennek együtt étterembe, és akkor a férfi mondja, hogy otthon hagytam a pénztárcámat, és nem tudom, ki tudná segíteni egy 20 000-essel. És akkor az a kérdés, hogy visszaadja azt másnap, hogyha kölcsönkérte, tehát hogy mennyire tartja tiszteletben a másiknak a pénzét, ez egy tök jó jele annak, és hogy ez lehet egy ilyen tesztelgetés, vagy online csalók szoktak olyannal tesztelgetni, hogy csak a nem tudom milyen akadálynál fogva nem tudtam föltölteni a nem tudom telefonomat, és hogy nem tudunk kommunikálni, hogyha nem adsz egy kis pénzt erre, és akkor először csak ilyen kis tételben csak annyit adjál, vagy annyit utaljál, vagy annyit juttass el hozzám, hogy tudjunk folytatni a beszélgetést, és majd persze megadom. Tehát, hogy ezek ilyen kicsiből, pont ezek a tesztelgetések, amit mondasz, ez abszolút működik, hogy van.
És hát persze, akkor az ember úgy van vele, hogy jó, most nem tudom, 20 euró kinek fáj, hát nyilván utána meg kapcsolatban maradtunk, tehát hogy nem az lett, hogy elvesztettem a 20 euróm, és utána valami történt, hanem hát ez a kapcsolat része, most segítettem, és akkor miért ne segítenék legközelebb, gondolom ez ilyen pszichológiailag is megvan ennek az oka, hogy mennyire könnyű utána akkor már benne maradni egy ilyen folyamatban, hogy egyre nagyobb pénzről van szó, és mindenre igent fogok mondani utána.
Igen, ez olyan, én azt tudnám hasonlítani, mint amikor így a buszra vársz, és hogy már így mellettél megérte volna elindulni gyalog, de hogy közben még mindig ott marad, és mert most már ott marad, ott vagyok már 5 perce, akkor most már ott vagyok 10 perce, most már akkor tényleg, most már tényleg ugyanni fog, és hogy tényleg ez a befektetett energia az egyre rosszabb, egyre mélyebb ássa az ember magát.
Talán jó lenne az online csalásokról is beszélni, hogy ott ugye még kitekertebb a sztori, mert tényleg nincs egy személyes kapcsolat, de valahogy mégis nagyon igazinak érzi az ember, és egészen durva dolgokat megcsinálnak ezek a csalók. Az még nagyon ilyen megdöbbentő, hogy akár az áldozatok még akkor is védik ezek a csalókat, amikor kiderül, hogy ezek ténylegesen, nem, ez a profil, ez egy más embert akar, ez az ember Nigériában van, vagy ez az ember teljesen más, mint akinek mondja magát. Erről mit gondolsz, vagy erre milyen példák voltak, amikkel találkoztál?
Hát most egyébként a könyv megjelenés után beszéltem, vagy kommunikáltam valakivel, aki tőlem kérdezte, hogy XY, akivel beszél, az vajon csaló-e szerintem, vagy sem, és hogy tényleg minden jel arra utalt, hogy az. Tehát, hogy én meg is találtam az illetőt egy ilyen csalógyűjtő honlapon. A fényképén inverse képkeresésre megtaláltam a képének a forrását, tehát meg lett ilyen minden szempontból meglett, és az illető, az a nő még mindig ragaszkodott hozzá, hogy de még mindig van esély arra, hogy ő mégsem csaló.
Hú, ez nagyon nehéz lehet, és talán ez az, ami még ilyen hiány így az egésznek a kezelésében, nem, hogy ezek az emberek támogatást kapjanak, tehát nem csak a megelőzés, hogy észrevegyük ezeket a jeleket, hanem mi van akkor, hogyha egy ember tényleg egy ilyen érzelmi kötődésben benne van, és nem tud belőle kijönni, és hogy így csak az áldozathibáztatást kapja akár, meg már addigra el van szigetelődve, mert ő is szégyelli magát, vagy nem tudom, de egyszerűen képtelen mondjuk ki szabadulni ebből, és hogy nem kap elég olyan üzenetet, vagy elég olyan, nem tudom, megerősítést, hogy figyú, tudsz enélkül az ember nélkül is, nem tudom, teljes életet élni, vagy ez nem kell, hogy ez irányítsa az életedet, tényleg, mint egy ilyen mindent felülelő, leuraló történet lesz.
Csak sokszor ezek helyzetekben tényleg ilyen falak épülnek így a hozzátartozók, meg az áldozatok között, hogy egyszerűen a kommunikációt így beszüntetik, mert nem ott még hinni akar neki, zavarja, hogy a hozzátartozók azok megpróbálják lebeszélni, a hozzátartozók dühösek, amiért ilyen tehetetlennek érzik magukat az ott helyzetben. Egyébként például olyan családdal is beszéltem, vagy olyan hölgyel is beszéltem később, már a könyv megjelenése után, akit végül a családja segített szembesülni az igazsággal. Egy hajós kapitánynak adta ki magát az illető, és a nőt a családtagjai elvitték abba a kikötőbe, ahol állomásoznia kellett volna, hogy akkor a saját szemével lássa, hogy nincs ott olyan hajó, és nincsen nevű ember, és akkor tényleg szó szerint körbe kérdezgették az ott kikötött hajókat, hogy van-e XY ott, és amikor nem volt, akkor fogadta el végül, hogy nincsen. De neki ilyen szempontból szerencséje volt, hogy legalább a családtagok azok belefetszölték ezt az energiát, hogy elvigyék.
Amúgy a figyelmeztető jeleket talán így végigvehetnénk, mert szerintem az tök jó, hogyha legalább elhangzik minél több helyen, hogy mire érdemes figyelni, akár online, akár offline csalásoknál. Neked kialakult a fejedben egy ilyen lista, amit úgy érdemes szem előtt tartani?
Van egy tök hosszú listám, de az lehet, hogy egy kis puskázás is fog kelleni, de például az
igen, a könyv végén is van.
Könyv végén, én próbáltam egy ilyet. Például érdemes arra figyelni, hogyha nagyon sürget bármilyen módon, akár a szerelmi vallomás túl hamar, vagy gyanúsan hamar hangzik el, akár arra sürget, hogy menjetek át más platformra beszélgetni, valamiért ezek a csalók nagyon szeretik, ezek a csávók a WhatsAppot, hogy megpróbálják rábeszélni az embert, hogy azonnal menjünk át.
Gondolom, akkor ez, mint a bántalmazásnál, tehát, hogy igen, ez a korai elköteleződés, meg ez az ilyen love bombing, ez a szerelembombázás rögtön az elején, nem, hogy ilyen nagyon-nagyon gálánsak, nagyon elhalmoznak érzelmekkel, akár ajándékokkal, akár gesztusokkal.
Szerenádot adnak gitárral, nem tudom, telefonhívásban, és akkor abban ébresztik reggel. Tehát, hogy ilyeneket abszolút. Ilyen bármilyen tekintetben, hogyha nyomást gyakorolnak ránk, hatásértésekre nagyon kell figyelni. Akkor arra kell nagyon figyelni, hogyha valamilyen oknál fogva nem akar videót csetelni, vagy nem, és pláne a személyes találkozás, hogyha valamilyen oknál fogva mindig meghiúsul, mindig tervezve van, és mindig meghiúsul. Vannak ilyen trükkök egyébként, amiket meg lehet csinálni, például, hogyha gyanúkodunk arra, hogy a kép az nem a sajátja, amit használ, hogy egyrészt le lehet futtatni ezt a fordított képkeresést, ahol le tud bukni, tök sok esetben már ilyen, tényleg ilyen csalógyűjtő honlapon fog felbukkanni, vagy fog kikötni az ember, hogyha rákeresett egy ilyen képre. De mondjuk oké, az is lehet, hogy mesterséges intelligencia hozta létre, és akkor nem biztos, hogy megtalálja az ember, de akkor például lehet ilyeneket, lehet újabb és újabb fotókat kérni, vagy lehet azt kérni, hogy nem tudom, kérek szépen egy olyan képet rólad, ahol piros pólóban vagy, és nem tudom, békejelet mutatsz a kezeddel, hogy ne lehessen olyan könnyen, vagy egy üres, nagyon ügyes hamisítónak kelljen ahhoz lenni, hogy ez kiderüljön, vagy pontosabban, hogy ne derüljön ki.
Igen, valahogy így végig azt éreztem a könyv olvasása közben, hogy a szerelemmel, vagy az ilyen szerelemről alkotott képpel kapcsolatban, meg a viselkedésünkkel kapcsolatban egy párkapcsolat elején így át kell keretezni a képet, és így meg kell keményedni. Én például, nem tudom, én rendkívül befolyásolható vagyok alapvetően, és voltam nagyon sokáig, és én nagyon örülök, hogy megkeményedtem. Annak nem örülök, hogy miért keményedtem meg, és mik voltak azok az élmények, ami miatt, de hogy én például most már nagyon-nagyon-nagyon kevés bullshitet engedek meg, vagy például egyáltalán nem adok kölcsönpénzt, de még megmondom őszintén, még hozzátartozóknak, vagy barátoknak sem nagyon. Tehát, hogy én nagyon-nagyon-nagyon vigyázok arra, hogy mit adok kölcsön, és sokszor elbizonytalanodok, mert kaptam már visszajelzést, hogy jaj, milyen kemény vagy, meg kőszívű, amit te is mondtál, ezek a jelzők azért így elhagyják az emberek száját, vagy hogy szigorú, vagy hogy izé, és én meg úgy vagyok vele, hogy nem baj. Gondoljátok ezt, de hogy főleg egy új kapcsolatban azért nekem is el tud szállni az agyam, de hogy most már sokkal több ilyen, vagy például nagyon-nagyon kibeszélem a barátnőimmel a kapcsolat elején, hogy milyen lehet az az ember. Az összes élményeimet, a jó és a rossz élményeimet megosztom, és nem szégyellem magam, ha van benne rossz élmény, vagy ha ennek ellenére folytatom a kapcsolatot, akkor is így fontosnak tartom, hogy a barátaimmal így meg legyen osztva, és tudjanak róla, és hogy ezt a igen, a saját magamról alkotott képbe például régebben így nem fért volna bele az, hogy én ilyen kemény, meg ilyen, nem tudom, lezárom magam, meg nem engedem kinyitni a szívem, meg ezek a fajta ilyen dolgokat, amiket régen viszont úgy átadtam magam bárkinek, aki figyelt rám, aki elég, nem tudom, figyelemmel halmozott el, vagy elég gesztussal, és így azonnal oda tudtam magam adni, és nagyon örülök, hogy ez már nincs, és kifejezetten én például így bátorítom a barátnőimet is, hogy így nem, így mondjál több nemet, szabjál több határt, és szerintem ez például nőknél kifejezetten egy ilyen fontos megelőzési taktika lenne.
Abszolút. Csak tényleg pokoli nehéz, mert itt tényleg ellen kell tartani, nem tudom hány év szocializációnak, meg ami tényleg egész kiskortól belénk van verve.
Nagyon durva, igen. És egyébként van a könyvedben női elkövető is, meg férfi áldozat is, és talán érdemes akár végigvenni ezeket a különböző típusú csalókat, csalásokat, hogy mik azok, amik még megjelennek.
Ugye a férfi áldozatoknál ott az a tipikus, online csalásokat tudok mondani, hogy nagyon előnyös külsejű nőknek a képeit használják föl, tehát ilyen tipikusan modellek vagy hasonló figyelnek a képeit, akik a nők ezek úgy állítják be magukat. Most kérdés, hogy egyébként valóban nők vannak-e a csalások mögött, vagy azok is férfiak, tehát akik nők képeit használják. Úgy állítják be magukat, mint akik nagyon jó anyagi körülmények között élnek, és akkor a férfi hiúság erre, meg erre a társadalmi szerep felfogásra próbálnak ráhatni, hogy miért rá kell válni a nőhöz anyagilag is, és ezért a nők föl szoktak ajánlani, hogy elmondják, hogy ők ilyen kriptovalutázásból gazdagodtak meg, és hogy a férfi is akkor indítson egy ilyen típusú vállalkozást, hogy vágjon bele ő is, és akkor kvázi méltóvá válik majd hozzá, és ilyen szempontból is az ilyen férfiasságára próbálnak hatni, hogy de nem vágysz-e nagyobb gazdagságra, nem akarsz-e ilyen szempontból férfiassabbá válni, vagy vonzó férfivel válni. Tehát ott ez a fajta csalás működik elsősorban ebben a kriptózásban, beugratás, hogy erre szokott rámenni. A női csaló, aki egy leszbikus párkapcsolatban használta ki az áldozatát, ő nagyon hasonlóan működött egyébként, mint a férfi csalók. Ők nagyon hasonló volt az egész működés, mondjuk a Zsoltiéhoz.
Igen, egyébként ezt, mint a leszbikusok szószólója, nem is viccelek, de hogy abszolút, abszolút van ez leszbikusok között, hogy nagyon erős ott is azért a programozottság így a nemi szerepek terén, és nagyon sok olyan leszbikus kapcsolat van, ahol abszolút ilyen női-férfi szerepek jelennek meg, vagy például bántalmazás is nyilván van leszbikus kapcsolatban is, és hogy abszolút hozzák bizonyos leszbikus nők az ilyen bántalmazó férfi viselkedéseket, tehát, de hogy összekapcsolódva az ilyen nemi szerepekkel is, hogy az ilyen nagyon macsós, nagyon-nagyon ilyen ez a fajta szocializáltság, ez abszolút meg tud jelenni nőknél is, és a történetben, amit leírsz a könyvben, tehát, hogy egy férfi is lehetne ez a nő tulajdonképpen.
Igen, tehát olyan gesztusokat tesz, ami tényleg ilyen filmszerű, vagy filmekből lopott gesztus, hogy nem tudom, miután megkérte a kezét a barátnőjének, akkor kinyitatott hétvégén egy bezárt mennyasszonyi ruhaboltot, hogy akkor onnan választanak ruhát, tehát tényleg az embernek így lesöpri a lábáról azt, akiben megvan ez a romantikus hajlam.
Tök jó, hogy említetted ezeket a határszabások, mint a kapcsolat elején ilyen fontos dolgok, vagy a határátlépések, bocs, hogy még az ilyen nagyon romantikus gesztusok mellett is azért így az áldozataknál is megjelent az elbeszéléseikben, hogy utólag azért látták, tehát hogy utólag visszatudtak gondolni ezekre a figyelmeztető jelekre, és ott voltak valóban, hogy mondjuk nagyon, nagyon nem tudom, nehezen vette az elkövető, hogyha valamire nemet mondott az áldozat, és akkor csak meg tudta győzni, hogy jaj, de mégis nem tudom, fogadd el azt, hogy.
Vagy az nagyon érdekes volt, hogy a Zsoltinak volt egy ilyen mániája, hogy a saját pénztárcájában nagyon rendet szeretett tartani, vagy nagyon ilyen sorrendben rendezte a papírpénzeket, de hogy ez a fajta határátlépést gyakorolta rendszeresen, hogy a barátnőjének is elvette a pénztárcáját, és rendbe rakta ott, szerinte rendbe rakta a papírpénzeket, de hogy mégis a másik táskájához úgy hozzányúlni, vagy a másik pénztárcát, mint hogy a sajátja lenne, vagy sajátjaként kezelni. Tehát itt szó szerint a sajátjaként kezelte a másik pénzét szószoros értelmében.
Ezek olyan érdekes dolgok, hogy mennyi ilyen, hát nyilván egy párkapcsolatban az ember közel akar lenni jó esetben a másikhoz, és hogy az intimitás, meg ez a közelség mégis mennyit enged a privát szférának, a privát szféra megtartásának, tehát hogy egy kapcsolatban tényleg megint csak a romantikus szerelemről alkotott képhez azt tartozik hozzá, hogy hát mindenemet megosztom, mindenemet átadom, közös. Mindenünk közös, nyugodtan, nekem nincs titkolnivalóm, és ennek ellenére, hát, tehát, hogy amikor bántalmazásról beszélünk, vagy egészséges párkapcsolatokról, hogy azok hogy maradjanak egészségesek, hogy ismerjük fel, ha nem azok, akkor ahhoz hozzátartozik, hogy igenis jogod van ennek emellett is a privát szférádhoz. Jogod van a saját accountjaid feletti kontrollhoz, hogy abban ne lásson bele más, hogy ne nézzen bele az üzeneteidbe, hogy ne nézzen bele a pénztárcádba, a táskádba, és hogy ettől nem vagy rossz ember, ettől nem vagy kőszívű, ettől nem vagy nem tudom mi, ettől nem az van, hogy te nem vagy jó partner, hanem hogy igenis attól, mert egy párkapcsolatban vagyok, még maradhatok egy önálló, független ember, és szerintem ez még, ami talán ilyen nagyon jó lenne tudatosítani, és ezekből a történetekből, mint tanulság így leszűrni, nem? Hogy így igenis megtarthatom a határaimat egy kapcsolaton belül is.
Igen, abszolút. Tökre igazad van.
Egyébként az áldozatok, akikkel beszéltél, mi segít nekik? Hogy tudják feldolgozni ezeket a veszteségeket, akár anyagi, akár érzelmi traumákat? Mit mondanak, hogy van, aki túl lendülte már, hogy lendült túl rajta, hogy tudott új életet kezdeni, meg tud-e magának bocsájtani?
Hát itt is nagy különbségek vannak ember és ember között. Volt, akinek a futás segített valamennyit, hogy rászokott a futásra, és akkor az volt, akinek az segített, hogy belevetette magát a nyomozásba, és mondjuk elérte, vagy a nyomozás segítve elérték azt többen összefogva, hogy mondjuk a Zsolti börtönbe kerüljön, és jó sok időre ott is maradjon. Tehát ez a fajta, nem is bosszúnak mondanám, hogy így ez, hanem inkább így az igazság helyreállítása iránti igény, sem mint bosszú vagy, de hogy ezt végigvinni, ez is, amit tud segíteni. Akkor beszéltem már a könyv megjelenése után egy szuper szimpatikus nővel, egy idősebb nő, nyugdíjas korú, és ő úgy vágycsaló áldozata, vagy ő pénzt nem vesztett, csak tehát még idejében rájött arra, hogy kivel van dolga, és amikor rájött, hogy kivel van dolga, akkor elkezdett utána olvasni, és minél többet megtudni ezeknek a csalásoknak a természetrajzáról. És utána ilyen scambaiternek állt, ami nem is tudom, hogy magyarul talán ilyen csalócsalinak lehetne fordítani. Tehát ő azt csinálja a szabad idejében, és elég sok szabad ideje van, miután nyugdíjas, hogy direkt lefoglalja csalóknak az idejét. Tehát belemegy ilyen hosszú beszélgetésekbe, hogy addig se valódi áldozatot szédítsenek. Wow. Tehát egy ilyen korunk hőse.
Imádom.
Nagyon-nagyon szerethető valaki.
Wow. Ez fantasztikus, ezt imádom. Mert remélem, hogy jól van, mert azért ezt így durva lehet nyomni, de...
Ez szórakoztatja egyébként.
Aha, aha.
Tehát ő most már élvezi ezt, vagy lehet azt mondani, hogy élvezi.
Ez tényleg korunkhős, ezt nagyon bírom. És azt is, most, hogy szóba hoztad a hatóságokat, rátérhetünk erre is, hogy tök érdekes volt, amikor a Zsolti sztoriával kapcsolatban a nyomozó, akinek végül sikerült úgy felderíteni az ügyet, hogy abszolút hallgatott az áldozatokra, és vette tőlük az infót, és tehát, hogy teljesen nyitott volt arra, hogy az ő nyomozásaikat is beépítse, az egy nagyon ilyen üdítő jelenség volt, de hogy azt is elmesélik az áldozatok, hogy ez egyébként ennek volt köszönhető, hogy ugye egy kifejezetten nyitott nyomozó volt, mert hogy akit ő leváltott, az előző nyomozó, az így egyáltalán nem tudott, vagy nem akart segíteni, vagy nem tudom, tehát hogy így nem is nagyon volt nyitott arra, hogy őket meghallgassa, és hogy gyakorlatilag ezen múlott, hogy szerencséjük volt ezzel a nyomozóval. De hogy itt tényleg mennyire tud a hatóság segíteni, hát ismerjük a bántalmazás eseteket, meg hogy mennyire nagy a látancia, mennyire nem is jelentik az emberek, de hogyha jelentik is, nem kapnak segítséget, tehát hogy ezek meg különösen nagyon nehezen felderíthető esetek, szóval, hogy itt tényleg mennyi esélye van az embernek arra, hogy ilyen igazságszolgáltatás történjen, mint a Zsolti esetében.
Hát annyiban talán könnyebb dolog van, mint a hagyományos vagy a bántalmazásnál, hogy itt pénzmozgásról van szó, amit azért könnyebb bizonyítani, mint azt, hogy nem tudom, megütött vagy nem ütött meg. Mondjuk évekkel később is a pénzmozgás, azt talán lehet bizonyítani. Uh-huh. De az online csalásoknál nagyon kicsi az esély arra, hogy el lehessen kapni az illetőt, viszont egy olyan húsvércsalónál, tehát aki élőben működik, mint amilyen a Zsolti, és pénz is mozog, ott azért, hogyha az ember kifog tényleg szerencsével egy elkötelezett nyomozót, akkor van esély börtönbe jutatni, még hogyha a pénz visszaszerzésére nem is sok.
Uh-huh. És egyébként, mert azért persze van pénzmozgás, de hát nagyon könnyen mondhatja a Zsolti, és gondolom mondta is azt, hogy de hát ezek a nők önként küldték el a pénzt. Tehát, hogy itt az segített, hogy több nő több ügyéről és halmozott pénzmozgásokról volt szó, és egy ilyen mintáról, vagy egy ilyen patternről, amit sikerült kialakítani. Vagy hogy lehet egyáltalán bizonyítani azt, hogy hiába idézőjelbe önként, vagy nem idézőjelbe önként küldte a nő a pénzt, ez valójában egy csalás volt.
Ugye az a lényeg a csalásnál, hogy hiába küldi önként a pénz, hogyha tévedésben van azt illetően, hogy mire kell a pénz. És azt mondjuk lehetett bizonyítani mondjuk annál, aki műtétre adta a pénzt, hogy nem volt, valójában nem került műtétre sor.
Uh-huh. Okay. Ez egy tök jó info, hogyha mondjuk hallgat minket egy valaki, aki magára ismer, és mondjuk csalás áldozata volt, és mondjuk ezért nem jelent, mert fél attól, hogy ő neki nem hiszik el, vagy izé.
Akkor szerintem azért... mindenképpen érdemes megpróbálni a rendőrséghez fordulni, tehát hogyha valaki csalás áldozata, és mondjuk hallgatja ezt a beszélgetést most, akkor mindenkinek azt mondanám, hogy menjen a rendőrségre,
uh-huh.
és hogy ne hagyja magát lerázni.
És mondjuk gyűjtse a bizonyítékokat, vagy így
persze,
próbálja meg?
Persze, azt mondjuk, hogyha megvannak a korábbi beszélgetések, mondjuk akár az ilyen csetüzenetváltások, SMS-váltások, ezek tök jó bizonyítékok lehetnek utólag.
Uh-huh. Azt is tök jó volt olvasni, hogy az áldozatok, akik együttműködtek ezzel a nyomozóval, hogy ők mennyire összefogtak, meg hogy mennyire össze tudták tenni a saját információjukat is, és ez az ilyen szolidaritás, ez tök jó volt olvasni.
Igen, ez nekem is nagyon tetszett, és nem is csak a nyomozás segítendő voltak egymással szolidárisak, hanem nagyon-nagyon sokat segítettek ilyen idézőben terápiás módon is egymásnak, hogy vannak a sorstársak, és hogy mesélték, hogy tényleg ilyen hosszú-hosszú órákat beszélgettek sok-sok napon, meg héten, meg hónapon keresztül egymással, és ez segített a feldolgozásban is, vagy a túllépésben.
Uh-huh. Meggondolom, akkor így össze is tudták rakni a mozaikokat, tehát, hogy nekem ezt mondta, neked azt mondta, ekkor itt lehetett, akkor, tehát, hogy...
Igen, abszolút erről van szó, hogy egy ilyen kirakóst raktak össze, ők így
elképesztő.
Összedolgozva.
És hát azt... ugye tudjuk, hogy Magyarországon nagyon sok mindennel kapcsolatban nem gyűjtünk elég adatot, de hogy itt akár nemzetközi szinten mit lehet tudni arról, hogy mit tudom én, milyen arányban válnak áldozattá nők és férfiak, vagy elkövetők milyen arányban vannak, vagy mekkora jelenség ez, vagy így offline vagy online nagyobb-e a kitettség, milyen platformokat használnak, bármi ezzel kapcsolatos ilyen tendenciákat fel tudsz sorolni?
Azt tudom, hogy Magyarországon úgy általában a csalások száma az nagyon-nagyon látványosan nő évek óta. A legutolsó, legfőbb ügyészi parlamenti beszámoló is említi azt, hogy a csalások száma az megugrott. Most, ha jól tudom, a legutolsó adat az ilyen 19 ezer körüli regisztrált csalás per év. Tehát az baromi sok. És egyébként ezen belül a kiberbűnözés is nagyon-nagyon megugróban van. Tehát ezek az online csalások. Aztán milyen adat van még? Olyanról tudok adatot, hogy nagyon sok online csaló az afrikai országokból működik, ami egyébként szintén ugye megnehezíti a nyomozást. Volt egy kutatás, ahol vizsgálták, hogy honnan írogatnak ezek az emberek, és akkor kiszűrték a nyilvánvalóan proxy mögül működő csalókat, és amiket IP címmel be tudtak azonosítani, ott így több mint 30% jött csak Nigériából.
Aha.
Tehát ez így rendkívül sok. Aztán arra szerintem nincs adat, hogy férfiak vagy nők válnak el nagyobb arányban áldozatté.
Én ilyen random kutatásokat találtam a neten, azok nyilván bizonyos lokációk, mint Nagy-Britannia, vagy ilyen bizonyos hatóságok bizonyos kimutatásai voltak, és akkor az volt egy ilyen visszatérő megállapítás, hogy egy picivel nagyobb arányban vannak a férfi áldozatok, most az összes típusú csalásra, romantikus csalásra gondolok, viszont a nők több pénzt veszítenek összességében, de mondom, tehát, hogy ez most nem egy ilyen általánosítható valami, csak ilyen típusú megállapítások voltak. De tényleg nagyon sok info nyilván elérhető, hát angol nyelven, meg más nyelveken, magyarul kevésbé, én is azt láttam, hogy azért így nehéz adatokat találni.
Az abszolút. Pedig egyébként látszik, hogy a rendőrség próbál így nagy hangsúlyt fektetni ezekre. Mostanában elég gyakran adnak ki közleményeket, tehát ilyen konkrét sztorikat szoktak nyilvánosságra hozni, gondolom, ilyen megelőző célzattal, de hogy gyakorlatilag nem telik el úgy hét, hogy ne kerüljön ki a police.hu oldalra egy ilyen jellegű hír. Meg hogy külön sajtótájékoztatót szerveztek erre a Valentin napon.
Tényleg, idén februárban Valentin napon, igen, a BRFK sajtótájékoztatója, az tök érdekes volt, hogy erre volt egy ilyen külön cucc, én nem is hallottam róla, és tök jó, hogy ez van, hogy erre külön figyelmet
fordítanak. Igen, látszik, hogy most azért el eléggé ráfeküdtek, ami szerintem arra is utal, hogy egyre több az eset.
Volt még egy történet, ami hát így különösen így a szívemhez szólt, mert itt egy másik tipikus esete volt a csalásoknak az, amikor ilyen észak-afrikai vagy arab országokból származnak a férfiak, és egyrészt azért, mert Egyiptomban éltem, meg aztán több közel-keleti országban töltöttem időt, másrészt azért, mert én is voltam férnél Egyiptomban, ami egy ilyen műházasság volt, aminek a sztoriát majd egyszer talán elmesélem a Partizánon, de hogy nagyon érdekes ez Edit és Ali története, és itt tényleg így egyszerűen csak ilyen borzalmasan szomorú lettem a nővel kapcsolatban, hogy így úristen, szerencsétlen, és hogy ez egy külön, erre egy külön szó is van, ez az ilyen business
igen,
nevű.
Ami a biznisznek az elferdítéséből jön.
Én is emlékszem, amikor Egyiptomban éltem, hogy tudtunk ezekről a típusú kapcsolatokról és vagy csalásokról, tehát azért érdemes tudni, hogy tényleg van egy ilyen típusú, nem is tudom, szerelem turizmus is, vagy hogy mondjam, tehát voltak körülöttünk olyan kapcsolatok, és ez egy ilyen tipikus valami volt, hogy gazdag nyugati nők elutaznak Egyiptomba fiatal egyiptomi fiúkkal együtt lenni, és hát nyilván azért tudható volt az is, hogy itt elég nagy gazdasági különbség is van a két fél között, de hogy itt például a tunéziai történetben, a könyvben egy olyan típusú elkövetőről van szó, ami szintén jellegzetes, hogy ezek a férfiak, fiatal férfiak több esetben kifejezetten ilyen céllal mennek bele a kapcsolatba, hogy vagy vízumot szerezzenek mondjuk Európába vagy nyugati országba, vagy pénzre tegyenek szert annak érdekében, hogy később majd a rendes arab lányokkal össze tudjanak házasodni. Tök érdekel, hogy ez erről mit gondoltál, meg ez milyen volt számodra ezt a történetet feldolgozni, mert ez egy ilyen nagyon érdekes része ennek az egésznek.
Ez egy nagyon kemény történet egyébként, ez ugye itt már átmegy a végén konkrét bántalmazásba is.
Igen,
tehát ez szexuális erőszak történik, fizikai erőszak történik, úgy kell kimenekíteni lényegében a nőt ettől a férfitől. Ami nagyon elválasztja ettől, amit mondtál, hogy gazdag európai nők mennek észak-afrikai országba fiúkkal kapcsolatot létesíteni, hogy itt Edithnek fogalma sem volt arról, hogy ilyen létezik. Uh-huh. Tehát ő úgy ment el ebbe a kapcsolatba, hogy ő nem gondolta azt, hogy ő pénzet vásárol magának udvarlást, vagy szerelmet, vagy bármit, hanem ő valóban azt gondolta végig a kapcsolat során, hogy ez egy igazi szerelmi kapcsolat kettejük között. És itt meg itt tök érdekes az, hogy mi volt a tudattartamában egyébként ennek a férfinak, hogy ő lehet, hogy azt gondolta, hogy Edith tudja azt, hogy nem valódi ez az egész. Ez nehéz kibogozni, de szerintem egy ponton túl, mert lehet legelején nem tudta, de egy ponton túl viszont, mikor már olyan szoros volt köztük kapcsolat, meg már nagyon hosszú ide tartott, akkor már nyilvánvalóan kellett lenni a számára, hogy Edith ezt komolyan gondolja.
Igen, az nagyon durva volt, és a kimenekítése is, hogy milyen hajszálon múlott, és hogy milyen iszonyat, tehát hogy tényleg bezárta a férfi már a végén, és nem mehetett ki a lakásból Tunéziában, és hogy alig tudta elérni a konzulátust is, tehát hogy egy ilyen iszonyatos sztori lesz ebből, és tényleg tök jó, hogy mondtad, abszolút fontos külön választani ezt a történetet ezektől a típusú kapcsolatoktól, amiket említettem, és hogy ezeknek a férfiaknak kint is van egy ilyen külön neve, és a nőknek is van egy ilyen beceneve, aminek a magyar fordítása valami olyasmi lehet, hogy de az enyém teljesen más.
Igen.
Szerintem ez egy tök fontos kifejezés, mert hát ha valamit nagyon sokat láttam Egyiptomban, az ez a típusú hozzáállás, hogy persze az arab férfiak ilyenek meg olyanok, mit tudom én, például a nyugati nőkkel kapcsolatban, de hogy ez a férfi nem olyan, ez az enyém az nem olyan, és hogy én tudom, mert én ismerem, és ez egy másik típusú kapcsolat, és szerintem itt megint bejön a romantikus szerelem képe, és itt még megspékelve azzal, hogy ez az ilyen egyébként is romantizált, keleti, ilyen orientális világ, és hogy ez milyen elvarázsol, és én ugyanúgy be voltam, tehát teljesen naivan az összes ilyen rosszul megkonstruált képről a közel-keletről, hogy az milyen romantikus. És hát az is nagyon fontos szerintem, hogy itt a kulturális különbségek mit eredményeznek, és majd tegyél hozzá ehhez, de hogy a saját élményem az tényleg az volt, emlékszem, hogy egyszerűen a nőknek arra a fajta ilyen vágyára, hogy ilyen hercegnőként legyenek kezelve, az arab világ legalábbis az elején, az ilyen felszínes találkozáskor teljesen megadja az embernek, amire vágyik, hogy ez, hát én itt el vagyok halmozva, hogy én engem itt mindenfélével kínálnak, engem mindet. Tehát, hogy, és közben tudod, hogy mondjuk a bazárban egyébként le is húznak, de hogy olyan típusú ilyen, nem is tudom, ilyen elárasztással van ez így körbevéve, hogy és meghívnak teázni, és behívnak, és időt töltenek velem, és körbevezetnek, és nem tudom, és közben jönnek a portékák. Tehát, hogy szerintem ez is még van talán ehhez, ez a kulturális része, ami így nagyon nehézé teszi azt, hogy az ember felismerje, hogy hoppá, oda kell figyelni mindeközben.
Most erről az jutott eszembe csak a kulturális különbségről, hogy például a pénzt mindig Ali akarta kezelni. Tehát amikor megérkezett hozzá ki Tunéziába Edith, akkor mindig rögtön elvette gyakorlatilag a pénzt, amit magával hozott, hogy akkor majd azt ő kezeli.
Egyébként még az is egy ilyen érdekes cucc, ami talán itt megjelent az Alinál is, egy ilyen tendencia talán, ami legalábbis én rengetegszer hallok, hogy az arab férfiak, meg hát tapasztaltam is nagyon sokat, majd nyugodtan lehet ezért engem támadni, de hogy így... Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon sokan tudják, akik kint élnek, hogy nagyon modernek és nyugatiasnak tűnnek ezek a srácok, meg ezek a férfiak, de mindig van egy pont, amikor a viselkedés az egyszer csak, hogyha
visszavált.
Visszavált. És tényleg egyik napról a másikra 180 fokot vált a viselkedés, és az összes kulturális programozás átcsap a nyugatiból a közel-keletibe, és aztán onnantól kezdve az, hogy téged hogy kezel nőként a férfi, az aztán hozza magával az összes kontrollt, és igen, a pénz felett, és a szabadidő
felett, beleszólás.
Így van. És ezt én is megtapasztaltam a bőrömön, és nagyon durva. És nagyon nehéz velem itt kezdeni, tehát nagyon nehéz értelmezni, és tényleg ilyen nagyon szédítő az egész, és mi történik? Hát ez a srác, ez tök segítőkész volt, és tök cuki, és tök
sand. Nem ebben maradtatok, meg nem erről volt szó korábban, igen.
Fú. Úgyhogy, na bocs, most így átvették szerintem az irányítást a személyes emlékeim, úgyhogy...
De tök érdekesek.
Megpróbálok visszatérni. De ez a történet tényleg a könyvben nagyon-nagyon durva is, meg nagyon szívhez szóló volt számomra, és nagyon-nagyon jó volt olvasni, hogy sikerült elmenekülni ennek a nőnek. És itt is tényleg az is érdekes volt, hogy a figyelmeztető jelek mennyire megjelennek, hogy túl hamar hangzik el, hogy szeretlek, és túl hamar vagyok elárasztva mindenfélével, és aztán itt is igen, hogy ezekkel a csalókkal mindig történik valami, tehát hogy mindig valami kalamajkában.
Igen, ilyen szappanopera-szerű az életük, hogy valami katasztrófa mindig történik, hogy egy baleset, vagy valami, nem tudom, börtönbe kerülnek valami igazságtalanságból kifolyólag.
És hát itt gondolom segít is elhinni az, hogy egy másik országról van szó, hogy hát én nem tudhatom, hát ez egy másik ország, hát...
Nem beszélem a nyelvet.
Nem beszélem a nyelv, nem tudom, milyen ott a hatósági, nem tudom, eljárás, és hát meg hát nyilván hát szegényebb országról van szó, biztos, hogy nehezebb a kórházban ellátást kapni, tehát akkor kell a pénz, hogyha betegség van, tehát...
Hogy... Vagy kell a megvesztegetésre, mert hogy a korrupció az benne van a rendszerben, és hogy abszolút. Anélkül nem lehet boldogulni.
És az ráadásul igaz is, tehát hogy ez abszolút így is működik, úgyhogy gondolom akkor így nehezebb is felismerni, hogy ez esetleg nem igaz, mert az abszolút van, hogy így tényleg mindig történik valami, ami számunkra így furcsa, vagy ismeretlen, vagy ilyesmi. Azon gondolkozom, hogy van-e még, amit érdemes a hallgatóknak elmondani azzal kapcsolatban, hogy ne váljunk ilyen csalás áldozatává, vagy ha váltunk, akkor mire érdemes figyelni, vagy hogy lehet ebből kijönni, vagy felépülni?
Hát én csak azt mondanám, hogy ha megmond van rá, akkor ne egyedül próbáljuk meg kirángatni saját magunkat a hajunknál fogva ebből az egész többszörös trauma utáni helyzetből, hanem hogy tök jó, hogyha ha próbálunk segítséget kérni, hogyha maradtak még barátaink, vagy közeli családtagjaink, akik szóba állnak velünk, akkor hozzájuk fordulni, vagy velük segítséget, vagy tőlük segítséget kérni, sorstársakkal beszélni, az például tök jó, most már Magyarországon is, magyarul is vannak ilyen csalógyűjtő oldalak, ahol lehet találkozni, vagy lehet ismerkedni sorstársakkal, meg lehet osztani a tapasztalatokat, az tök jó, tök sokat segít az áldozat hibáztatás ellen. Mm. Úgyhogy szerintem ezt mindenképpen, tehát hogy ne egyedül próbáljuk ezt túlélni.
Meg talán tényleg így ide tudok visszakanyarodni, hogy az ilyen új kapcsolatok varázsában, amellett, hogy engedjünk magunkat elvarázsolódni, engedjünk magunknak megtartani a határainkat, meg mi is teszteljük a másikat. Tehát tulajdonképpen egy ismeretlen emberről van szó, még akkor is, hogyha nagyon tetszik, nagyon vonzó, nagyon szépeket mond, de hogy szerintem abszolút, főleg a digitális világban, főleg a randi apokon, főleg az ilyen ismerkedéseknél, amik mostanában jellemzőek, hogy nem húsvér emberekkel találkozunk élőben a saját, nem tudom, helyünkön, hanem egyszerűen online történik az ismerkedés nagy része az elején, hogy így igenis tesztelgessük mi is azt, hogy nem tudom, hogy reagál arra, hogyha nemet mondok, hogy reagál arra, hogyha kérek valamit, miért nem teljesíti még mindig, és még mindig, és még mindig, amit kérek, viszont tőle meg nagyon sok kérés a másik irányba megfogalmazódik, és én megteljesítem, és hogy ez miért nem egyenlő, és talán ilyen, nekem ezek jutottak eszembe még.
Hát meg lehet, hogy paranoiásnak hangzik, de hogy így valamennyire rákeresni az illetőre, tehát az ellenőrizhető állításait ellenőrizni, akár a foglalkozását illetően, akár hogy ki a családja, vagy hol éltek, vagy honnan jöttek, vagy minden ilyesmi, azért így rá lehet keresni. Sőt, hogyha valaki nagyon gyanakszik, akkor az ilyen nagyon szépen, nagyon költő, ilyen hangzó udvarló mondatokat is lehet, hogy érdemes lefuttatni egy Google kereséssel, és akkor lehet, hogy megtalálja az ember valami szintén ilyen csaló leleplező oldalon, hogy honnan veszik egyezeibe akár ezeket.
Paranoiásnak hangozhat, de valójában nem az, mert valójában tényleg nem láttam még élőben ezt az embert. Tehát ahhoz, hogy mondjuk át tudjam magam adni érzelmileg, ahhoz igenis hadd kérjek, vagy hadd legyen jogom, nem tudom, ilyen biztosítékokhoz, vagy bizonyítékokhoz, hogy én tényleg megbizonyosodjak róla, hogy kiről van szó, és valamilyen bizonyítéka legyen a létezésének, és annak, hogy amit mond, az igaz. Nagyon köszi a beszélgetést.
Hát én köszönöm, tök jó volt.
És ajánlom nagyon a könyvet, ajánlom nagyon az Eltűntek podcastot, ami egy másik nagyon-nagyon hiánypótló dolog. Hogyha azzal kapcsolatban esetleg még bármit elmondanál, azt nyugodtan így a végére.
Hát nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy elkészítettük azt a podcastot, és nagyon reméljük, hogy lesz majd, ugye 7 részesre terveztük, nagyon reméljük, hogy lesz lehetőségünk egy 8. részt elkészíteni, hogyha Tamás ügyében lesz még előrelépés a rendőrség részéről, amiben azért lehet rá számítani, vagy lehet benne reménykedni.
Nagyon köszi, és tényleg hát sok sikert a további oknyomozó munkákhoz, tényleg rendkívül komoly, amit felkutatsz a különböző témákban, úgyhogy nagyon örülök, hogy beszélgettünk.
Én is nagyon örülök, köszi szépen!